Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Csiki Tamás munkatárs, Stratégiai Védelmi Kutató Intézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Áttekintettük már Európát, ránéztünk Távol-Keletre, mi várható 2020-ban, Latin Amerika, Venezuela, Mexikó, hogy látja?
Elsősorban ez az a két ország, aminek biztonságpolitikai, biztonsági relevanciája van a térségben. A két problémakör az mondjuk úgy, hogy egy kicsit eltérő, tehát érdemes külön venni őket. Venezuelában egy akut belpolitikai válsággal találkozunk, és az a folyamat, ami 2013 óta zajlik, az gyakorlatilag egy ilyen félig meddig bukott államot eredményezett. Nicolás Maduro elnök hatalom megtartási képességei, azok gyakorlatilag maguk alá gyűrték az egész államapparátust, a gazdasági rendszert és sajnos a társadalmat is.
Amennyiben?
De amennyiben a rendszer az egy kvázi demokráciától elment egy diktatúra felé, egy autoriter rendszer felé, a demokratikus fékeket és egyensúlyokat kiiktatták a rendszerből. A társadalmon belül van egy, hát egyrészt egy megosztottság részben, ugye a baloldali Maduro pártiak, illetve az őket ellenzők között, részben pedig egy borzasztó nagy gazdasági szakadék. Az elmúlt mondjuk 7 évnek a legfontosabb hatása az az, hogy a gazdasági működés, a mindennapi gazdasági működés Venezuelában nagyon nagy mértékben ellehetetlenült, mert nagy az instabilitás, mert az államosításokkal aláásták a gazdasági szereplőknek a bizalmát, illetve hát van egy olyan vízfej, ami a kőolajkereskedelemből eredően lefölözi az állami jövedelmeket, bevételeket, úgyhogy ez a Nicolás Maduro is köre. Ez egy erős katonai elit is társul, nem csak politikai elit. És van a társadalom, akiknek most már nagyon hosszú ideje, ez majdnem 2 év, napi szintű ellátási problémákkal kell szembenézni.
De valamiért mégis megy a szekér.
A szekér azért megy, mert a kőolajkereskedelemre, és itt is már korábbi beszélgetésekben utaltunk rá, hogy amikor változik egy rendszer, a pénz az mindent felül tud írni. Ha vannak olyan szereplők, akik megpróbálnak ellökni a kőolajkereskedelemtől, és mondjuk nem adnak el nekik, vagy azt mondja egy szereplő, mondjuk egy amerikai nagyvállalat azt mondaná, hogy nem veszi meg a Venezuela kőolajat, akkor ott lesz a kínai, aki majd megveszi. Tehát még mindig fenntartható az a rendszer, hogy a venezuelai kőolaj kereskedelem fenntartson egy olyan politikai berendezkedést, és egy olyan autoriter berendezkedést Maduro elnök személyek körül, ami egyébként nem a társadalomnak profitál.
Meg hát ingatag a maga nemében.
Ingatag a maga nemében, és erre megint csak a jól ismert formula szerint megpróbálnak a külső szereplők is rásegíteni. Ez az a térség, ami az Egyesült Államoknak a hátsó udvara. Most már nagyon hosszú ideje. A 20. században, ha volt érzékeny pont, ahol az Egyesült Államokat lehetett kellemetlen helyzetbe hozni, az ugye Latin Amerika volt, emlékezzünk a kubai rakétaválságra, emlékezzünk arra, hogy a dél-amerikai országok esetében hány olyan példát tudunk felhozni, amikor a puccsokkal és különböző beavatkozásokkal akár bal, akár jobb oldal, tehát akár a Szovjetunió, akár az Egyesült Államok felé mozdítottak át politikai rendszereket. A hidegháború után ez máshogy rendeződött, volt egy elég jelentős demokratizálás, és aztán körülbelül ilyen évtizedes ciklusokban bal és jobb oldalra dőlnek általában a kormányok. Tehát a gazdasági konjunktúrát is követve, illetve a politikai ciklusváltásokat is követve, azt lehetett látni, hogy az ezredforduló után általában a térségen belül dominált az, hogy bal oldalra, tehát a politikai paletta bal felé mentek el a kormányok a térségben. Ez azt jelentette, hogy a szegény rétegeknek a szociális kiadásokra például több pénzt fordítottak, ami népszerű volt. Majd amikor a gazdasági modellek adott esetben ezt nem tették fenntarthatóvá, akkor elindult a politikai váltás, és a 2010-es évek környékétől már látható volt, hogy van egy jobbra tolódás. Először ez kiegyenlítődött, majd egy jobbra tolódás volt. Ugye ennek az áttolódásnak a legnagyobb példája, a leglátványosabb példája az ugye a brazil elnök Bolsonaro, aki már egy ilyen szélsőjobbos figuraként jelenik meg.
A venezuelai probléma mögött, tehát ott van az Egyesült Államok, és még?
Az Egyesült Államok és még az európai államok. Gyakorlatilag itt az amerikai szövetségi rendszert lehet mondani. Az ázsiai szereplők közül ugye Kína érdekelt, az európai térségből Oroszország ellen érdekelt, mások pedig nagyon távolról azért nem nagyon szólnak bele ebbe a vitába, vagy ebbe a hatalmi vetélkedésbe. Az Egyesült Államoknak talán Kuba mellett Venezuela volt az az ország, ami leginkább szúrta a szemét, hogy ezzel a egészen sajátos szocialista berendezkedéssel, amit ugye Hugo Chávezhez kötöttek a rendszer kialakítása, és egyébként Chavizmónak, tehát a Chávez személyéhez is köthető kultusznak és politikai ideológiának lehet jellemezni, és nagyon erős anti-amerikanizmus, tehát az Egyesült Államok ellenesség jellemezte. Ezt az Amerika Washington igyekezett volna megváltoztatni, amíg Chávezért nem lehetett, és utána a hatalmi átmenet, a belső átmenet is az Obama kormányzat alatt viszonylag nyugodtan zajlott, hiszen az Obama kormányzat nem volt különösebben mondjuk így rutinosabban, illetve nem volt ilyen szándéka, politikai szándéka, hogy nyíltan beavatkozzon egy dél-amerikai ország belpolitikájába. Azt gondolom egyébként ez a normális, tehát ezt nem hiányolnám. Viszont így Chávez-től Maduro-hoz átkerült a hatalom, és amikor a gazdasági helyzet romlott, akkor Maduro csak úgy tudta megtartani a hatalmát, ugye ez a 2010-estől a 20-as évekig tartó politikai átfordulás, hogy a térségben a jobboldali kormányok kerültek hatalomra, ott nem akarták ezt engedni, ezért a demokratikus elemeket kiiktatták a rendszerből, és ez a vetélkedés azóta is tart. Az Egyesült Államok az európai szövetségeseknek a támogatására számíthatott ebben, és látványosan ez tavaly jelent meg egyébként, az Európai Unió általánosságban is elfogadott olyan típusú nyilatkozatot, hogy ők Nicolás Maduro a szemben álló politikai jelölteket, politikai csoportosulást támogatnak, sőt volt egy olyan időszak, amikor az aktuális választásokat követően hát egy kvázi két királyos rendszerben működött a venezuelai belpolitika.
Mexikó?
Mexikó annyiban más, hogy ott egy belső instabilitás, az a kábítószerkereskedelemhez és a drogkartelekhez köthető.
Hogy jutott el odáig ez az ország?
A végtelen korrupció lehet ennek a kulcsa, ugyanis legalább 2006 óta, amikor most legutóbb visszakövettem az eseményeket, nagyon komolynak tűnő politikai szándék volt az aktuális mexikai elnök részéről, és ez amerikai támogatás is volt általában, hogy a kartelek ellen nagyon komoly rendvédelmi, már-már katonai eszközökkel lépjenek fel. De itt is azt látjuk, hogy a másik félnek olyan erőforrásai vannak, olyan hatalmas bevételei vannak a kábítószerkereskedelemből, ami megint csak Amerikához, az Egyesült Államokhoz köthető, amivel ellen tudtak állni, illetve az a fajta...
A másik fél az a kartel, amiről beszélünk?
Így van, tehát a kartellek...
A kartellnek milyen kapcsolatai lehetnek az Egyesült Államokkal?
Hát ott van a felvevő piac, ott adják el a kábítószert.
De az Egyesült Államok részéről azért van néhány olyan hatóság, amelyik pontosan a kábítószer elleni harcot tartja a legfontosabbnak. Hogy működik ez mégis, vagy amellett?
Hát az Egyesült Államok soha nem a probléma gyökerét akarta megoldani ebben a vonatkozásban. Ugye ez a hazai kábítószerfogyasztásnak a csökkentése kellene, hogy legyen. Mert ha nincsen kereslet, akkor lehet bármilyen kínálat, nem fogják tudni eladni. De sokkal látványosabb az, hogyha egy Mexikón belüli, vagy egyébként láttunk erre nagyon sok példát Kolumbián belüli, vagy más latin-amerikai országon belüli kábítószer ellenes fellépést, harcot, háborút támogatnak, és oda pénzparipát, fegyvert adott esetben a különleges műveleti vagy hírszerző erőket is be lehet vetni annak érdekében, hogy ezek ellen a kartelek ellen fellépjenek. Ettől még a kábítószer termelése, kereskedelme az ugyanúgy virágzik, és ezt látjuk Mexikón belül is, hogy annak ellenére, hogy egyre keményebben léptek föl, egyre keményebb eszközökkel, egyetlen egy dolog változott, az erőszaknak a szintje nőtt meg, egyre több az áldozat, és egyre durvább eszközökkel zajlanak ezek a konfliktusok.
És az áldozatoknál is ugye lehet látni iskolásokat, akik egy busszal eltűnnek csak úgy hirtelen. Ja, egyik sok... felszól a másikra, aztán megtalálják őket valahol, vagy nem.
Nagyon sok megfélemlítő elem van ebben az egészben. A kormányzat ugye a társadalmat képviseli ilyen szempontból, a kártelek pedig részben egymással, részben pedig a kormányzattal rivalizálnak.
És semmit nem tesz a mexikói állam?
A mexikói állam több mint 10 éve folyamatosan erősíti a rendvédelmi szerveket. Egyre többen. Látszik, mert sokkal több az áldozat. Nem csak olyan értelemben, hogy akiket a kartelek ölnek meg, nagyon sokan a kartelek tagjai közül is.
Akiket a rendőrök lőnek le.
Akik a rendőrök lőnek le, illetve nagyon sok olyan, említetted a megfélemlítő jellegű támadásokat, nagyon sok rendőrök ellen elkövetett demonstratív támadást, tehát olyan kivégzések zajlanak, ami nem médiába való, de pontosan erről szól, mint a terrorszervezetek.
A hatalmi gépezetet megbénítja.
Így van.
A tudat, hogy mi történt tegnap.
Részben a tudat, részben pedig ugye így gyakorolnak nyomást rájuk, mert a felfokozott erőszak ellen úgy tudnának föllépni, hogy akkor nem nyomnak ennyire a kártelekkel szembe, nem küldenek oda ilyen erőket, nem alkalmaznak erőszakot, ami viszont ugye azt jelenti, hogy hagyják őket békésen működni.
Jó, de hogyha az amerikai fejlődő piacot valahogy tudnánk befolyásolni, abban az Amerikában, ahol emlékszem rá, hogy nem is tudom, melyik gyógyszergyárat büntették hatalmas nagy összeggel, mert olyan gyógyszert hoztak forgalomba, ami kábítószer hatású volt, és ugye nem volt teljesen normális és elfogadható gyakorlat. Tehát abban az Egyesült Államokban, ahol súlyos büntetéseket szabnak ki, valahogy csak kéne csökkenteni a mexikói kábítószer iránti keresletet. És ezzel párhuzamosan a karteleket meg föl kéne számolni, ha nem épültek volna bele az államigazgatásba.
Ugye ennek
Mexikóban.
Ennek megvannak az Egyesült Államok belül a nevezőkügy népegészségügyi okai. Amiről már ma beszélnek általánosságban, ez egy ilyen opioid crisis, tehát egy olyan a drogokhoz kapcsolódó válság, ami a kábítószer használatnak a járványszerű elterjedését és rendszerességét jelenti. Ez a gondolom én, aki egyébként nem ez a területhez értek, vagy nem ezzel foglalkozok, ez ugye a megelőzési, nevelési szemlélet, a változtatási ügyeknek az elhanyagulásával kezdődik, mert az, hogy büntetik szigorúan, vagy még szigorúbban, az láthatóan nem csökkentette a keresletet. Tehát az amerikai társadalom egy részének valószínűleg van egy befogadó szemlélete, és így nagyon nehéz felszámolni a piacot.
És akkor a kartelek Mexikóban így beépültek a közigazgatásba? A kartelek vezetői?
Már a mexikóiba?
Igen.
Beépültek a közigazgatásba, illetve egyszerűen megveszik a politikusokat adott esetben. Meg tudják venni a rendvédelmi szerveknek adott esetben a vezetőit. Ha azt a dilemmát teszik valaki elé, hogy kap némi pénzt, és együtt működik, és minden működik, vagy pedig nem működik együtt, nem kap pénzt, viszont megölik őt, vagy a családját, vagy megkínozzák, vagy elrabolják. Tehát azért itt nagyon komoly zsarolási potenciál van ilyen értelemben, és tekintettel arra, hogy a kárteleknek milyen komoly eszközparkja van, milyen komoly humán infrastruktúrája van, azt nem tudják biztosítani a mexikai állam részéről sem, a jelek szerint, hogy helyi szinten például a városoknak a rendőrfőnökeit, a rendvédelmi dolgozókat milyen szinten meg tudják védeni.
Jó, de hát azért csak van egy társadalmi elégedetlenség, nem? Vagy az hol van, vagy miért nincs?
A társadalom szerintem fél ebben a kérdésben. Mára már eljutottak odáig, hogy...
Jó, de hát mindenkinek van egy gyerek, aki oda veszett legutóbb. Az nem igaz, hogy ebből nem lehet kialakítani egy egységes társadalmi fellépést a bűnnel szemben.
Az utánpótlást a kártelek részéről a szegény negyedek adják. És ugye a mexikai társadalom is elég nagy robbanásban van népességszám szempontjából. Mindig van, ahogy olcsó munkaerő egyik oldalról, és ezt a mexikai gazdaság pozitívnak gondolja, ugyanúgy van olcsó fegyveres erő, tehát akiket föl tud szívni mondjuk a kártel. És ugyanúgy működik, mint a legtöbb ilyen típusú fegyveres szervezetnél világszerte. Lehet itt az afganisztáni tálibokról beszélni, afrikai szélsőséges szervezetekről, vagy szervezetbűnözői csoportokról. Ha egyébként nincsen megélhetési forrás...
Akkor ez a megélhetési forrás.
Akkor ez a megélhetési forrás, így van.
Tehát akkor megint ott tartunk, hogy valamilyen gazdasági élénkítő eszközökkel kellene operálni valakinek.
Hát hogyha a gazdasági teljesítményét nézzük Mexikónak, az elég jelentősen javult, és egyre jobb, de még mindig nem tud felszívni mindenkit, még mindig nem tud olyan jólétet biztosítani, és különösen ugye az ilyen viszonylag zárt a földrajzi térségekben, zárt negyedekben például ahol
ilyen favellákban élnek, ilyen bádogtetős nyomortanyag.
Így van, tehát a nyomornegyedeken belül, és azok a társadalmi csoportok, ilyen kis zárt közösségek, akik ide beszorultak, és ebben élnek akár évtizedek óta, oda nagyon nehéz bevinni a változást, és azt mondani, hogy akkor holnaptól nem így fog működni, és a gazdasági megélhetés nem a szervezetbűnözés fogja adni, hanem a gyári munka. Igaz, hogy kevésbé lesz benne pénz, viszont biztonságosabb. Tehát ezt a lépést nehéz keresztül vinni. Még akkor is, hogyha egyébként a társadalom érdekel, széles értelemben egyértelműen ez lenne.
Nincs egy haladó erő abban az országban?
Láthatóan nincsen.
Tehát nem lett elege még senkinek annyira, hogy csinálnak egy pártot, kikényszerítsenek bizonyos változásokat.
A változások azok...
Hányan élnek egyébként Mexikóban? Emlékszem rá, 95-6-7-ben csak Mexikóvárosban annyian éltek, mint Magyarországon. Illetve többen. Mert 20 millió volt körülbelül 95-ben Mexikóváros, a főváros lakossága.
Nem, bőven a 100 milliót meghaladja a lakosság, és ilyen szempontból mindig van utánpótlás arra, hogy van egy alsó réteg, akit nem tudnak olyan gyorsan középosztályi szintre emelni, hogy ez a fajta, nevezzük így modern életvitel, ez a fajta termelési modell, ez be tudjon állni. Mexikóban csapódik le az a hullám, ami Dél-Amerika többi országából érkezik, vagy Közép-Európa, Közép-Amerika többi országából érkezik. Szépen fokozatosan ezrek teszik át a székhelyüket északabbra és északabbra a különböző országokból. Ha visszatérünk Venezuelára, ugye több tízezer ember hagyta el az országot, menekült el az országból a politikai erőszak elől, vagy az éhezés elől adott esetben. Ők először a szomszédos országokba mennek értelemszerűen. Ha ott nem találnak valamiféle stabilitást, megélhetési lehetőséget, akkor elkezdett, hogy mennek tovább. Most Latin-Amerikában egyébként azért a társadalmi gazdasági szempontból a társadalmi különbségek nagyon nagyok, nagyon szélesre nyílt ez az olló. Tehát a szegény rétegek más országokban is próbálnak valami kitörést találni.
De ott kitörés szegény rétegekkel találják magukat szembe.
Így van, de most Mexikó ilyen szempontból zsákutcává vált, és a legújabb statisztikák amúgy azt mutatják, hogy Mexikóban nem a bevándorlása jellemző ilyen szempontból, már délfelől sem, hanem délfelé tartó kivándorlás. Mexikóból is inkább elmennek, pontosan, mert északról bedugult az útvonal.
Nem beszéltünk Argentináról, Brazíliáról, Paraguayról, ugye Paraguay az a bűnözés melegágya volt annak idején, ugye mindenféle csempész társaságot sikeresen meg tudta vetni a lábát a fővárosban. Mi van ezekkel az országokkal?
Egy olyan 15 évvel ezelőtt azt várta mindenki, például Argentinával kapcsolatban, hogy majd egy gazdasági újabb felvirágzó ciklus lesz. Argentinára egyébként jellemző az, hogy ciklikusan teljesen leamortizálják a gazdaságot, valamilyen teljesen zsákutcás irányt vesz az adott kormánynak a gazdaságpolitikája. És mondjuk
lenullázzák szó szerint.
30 évenként lenullázzák valamilyen tényező mentén az országot.
Most
90-es években volt egy ilyen. Hát úgy
hát helyek közben teljesítenek. A 90-es években volt, akkor körülbelül most megint aktuális lesz majd valahogy.
Aktuális lehet, hogyha ez a ciklikusság felmarad, illetve hát egy ígéret volt Argentina ilyen szempontból, de egyébként Brazília szintén. Tehát azt várta mindenki az ezredforduló után, hogy a dél-amerikai fejlettebb országok, vagy nagyobb kapacitással bíró országok, azok nagyot fognak majd felfelé lépni a gazdasági termelés, a gazdasági és politikai erő vagy hatalom szempontjából. Argentina talán egy kicsit jobban, Brazília pedig hát a várakozásokhoz képest nagyon elmaradt a lehetőségeitől, és itt mind a két esetben talán a politikai vezetésnek a hozzá nem értése, és megint csak a korrupciója volt az, ami problémás. Brazíliától azt várta mindenki, hogy fölemelkedik a globális hatalmak közé, nem olyan nagyságrendben, mint az Egyesült Államok vagy Oroszország, de egy olyan nagyságrendben, hogy a latin-amerikai térségből nyugodtan ki tudjon lépni gazdasági értelemben is, Afrikában legyen mondjuk komoly tényező, be tudjon kapcsolódni a globális értékláncba, a kereskedelmi láncba. És ennek a jövedelme, a haszna az a helyi társadalom javára csapódjon le. Na most ez az, ami nem nagyon valósult meg. A korrupciós ügyek, amik 2008 óta folyamatosan zajlanak a Brazíliában. A korábbi elnököt ítélték el, hogy próbálják most felmenteni a korrupciós ügyek kapcsán. A riói olimpiához kapcsolódó hihetetlen botrányok, és az a belső társadalmi feszültség, amit az olimpia kapcsán azért a nemzetközi média is fölkapott, az, hogy nagy tüntetések, tömegtüntetések vannak, ami mint a térség más országaira is adott esetben jellemző, és ez a szegényeknek az elégedetlenségéről szóló tüntetési hullám, ez arról szól, hogy nem sikerült megvalósítani ezt a brazil vagy ezt a latin-amerikai álmot, nem sikerült a gazdasági teljesítményt okosan visszaforgatni.
Magyarul nem tudunk egy pozitív dologról se beszámolni. Most bármelyik térséget veszem alapul, ugye beszéltünk korábban Távol-Keletről, Európai Unióról, most Afrika is volt már, Latin-Amerika, nincs egy sikertörténet.
Minden bizonyos, mi vagyunk pessimisták, vagy én vállalom azt, hogy pessimista vagyok. Hajlamosabbak vagyunk látni a problémákat, még akkor is, ha nem tudjuk őket megoldani, mint a sikertörténeteket. Latin-Amerika esetében azért annyi pozitívumot tudok mondani, hogy Kubában például nem volt válság. Az elmúlt 15 évben azért volt egy politikai átalakulás, ugye meghalt Fidel Castro, átvette a vezetést az öccse, zajlik egyfajta lazítása a rendszernek, a kommunista rendszernek, de itt is nagyon függ attól, hogy milyen a nemzetközi környezet. Ugye Kubának a létét minden szempontból az Egyesült Államok közelsége meghatározza, és bár volt az Obama kormányzat időszaka alatt egy nyitás, a elsősorban gazdasági és politikai értelemben, mondjuk a kereskedelmi kapcsolatok, az embargónak ugye a lazítása, ami egy új erővel tölthetné fel Kubát, és nyilván nagyon nagy mértékben megkönnyíthetné az állampolgárok életét, akik nem tudnak például az Egyesült Államokba beutazni, pedig rokonságuk már elmenekült és ott él, és ez ugye viszonylagos alapon is működne. Ennek ellenére, hogy a Trump kormányzat egy egészen más politikát vett elő, vissza a régi szigorú állásponthoz, vissza az embargóhoz. Ennek ellenére Kuba nem roppant meg. Tehát a pozitív, amit szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, vagy amit ki lehet emelni, az az, hogy volt egy puhahatalmi átmenet, az emblematikus vezető halálát kibírta a rendszer, és sem akkor, amikor a nyitás lehetősége felmerült, sem akkor, amikor újra szigorítottak velük szemben, akkor nem omlott össze a rendszer, tehát nem született akut válság.
Ez azt jelenti, hogy stabil a rendszer valahol?
Alapvetően stabil, jól kiépült, évtizedek alatt kiépült lábai vannak. Megvan az a gazdasági szerkezet, ami ugye nem túlzottan magas szintre fejlesztette fel az országot, de azért a napi megélhetést tudja biztosítani. És ugye a rendszer berendezkedésével adódóan azért olyan politikai vita, vagy olyan politikai ellenpólusok nem születtek, ami komoly, akár ellenállást tudna szülni.
Csiki Tamás, munkatár, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Köszönöm szépen. Eddig tartott az Erkély. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirány. Ahol otthon van.